Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm Önöket könyvtárunkban. Azt hiszem, hogy most már nagyon sokan Önök közül tudják, de hogyha nem, akkor most mondom, hogy az elmúlt időben igyekszünk egyre több könyvet bemutatni a könyvtáron belül, és ennek nem az a cinikus oka van, hogy akkor majd aki mit bemutat, majd nekünk ajándékot, mert legalább egy példányt és nem kell megvenni, bár kétségtelen jól szokott esni az ilyen gesztus, hanem egyszerűen úgy vettük észre, hogy a kiadóknak egyrészt problémát jelent sokszor megfelelő helyet találni a könyv bemutatására, másrészt pedig az alkotói közösségek teljes természetességgel valamilyen formában egy akadémiai közeghez szeretnének kapcsolódni a könyv bemutatásakor, és ennek a egyik legtermészetesebb módja, hogyha az akadémia valamelyik épületében tartják ezt a bemutatót. És számunkra tényleg nagy megtiszteltetés az, hogy az akadémia összes osztályának alkotó közösségei által létrehozott munkákat itt bemutatják, és általában a bemutatás mellett nagyon termékeny vita is alakul ki, tehát igazából egy agóra program, egy jó beszélgetés arról a témáról, amelyben éppen a téma, a könyv megjelent. Ugye az akadémia egyébként is szándékosan nyit egyre több témával a társadalom irányába, de azok más típusú rendezvények, kerekasztal beszélgetések egy-egy a hírfolyamban kiemelkedőnek számító téma körül. Itt viszont maga a megjelent könyv áll a fókuszban. Amellett, hogy köszöntöm Önöket itt a könyvtárba, azzal a bejelentéssel tartozom, hogy Trócsányi László miniszter úr vélhetőleg egy másik aspektusban foglalkozik az állam szuverenitásának a kérdésével fel, valahol Magyarországon vagy Európában, én ezt nem tudom egész pontosan, és ő viszont nagyon készült erre a könyvbemutatóra, és úgy tudom, hogy szereti ezt a könyvet, már nem tudom, hogy a véleményét, amikor megfogalmazta, mennyire kritikus, de Rajsz Anikó el fogja nekünk mondani mindazt, amit ő gondol, már a miniszter úr gondol ezekről a kérdésekről, de természetesen, miután ő is szakember, ezért szabadságában áll ezt kiegészíteni, akár már a miniszter úr véleményének felolvasásakor, akár azután a következő beszélgetésben. A szakmai beszélgetésnek a levezénylésére megkérem Rácz Lajos professzor urat, és én tényleg csak a házigazdaként kívántam Önöket köszönteni. Jó, hát azt nem mondom, hogy jó eszmecserét kívánok.
Köszönjük. Hölgyeim és uraim, egyrészt köszönettel tartozunk a főigazgatónak, aki befogadott bennünket, mert eddig azért jogi könyveket úgy hiszem nem nagyon mutattak be. Én körülbelül egy éve vagyok a könyvtárbizottság tagja, és a könyvtár jogot, mindig megkapom a könyvbemutató meghívóit, és örömmel el is járok, és akkor észleltem, hogy ha Istenem, micsoda dolog ez, hogy jogi könyv, meg közgazdaság. Tehát a 9. osztály magyarul, az kevésbé van itt képvisel, és így keresztül meg a főigazgató urat, aki érdekes módon ugye hallották, nyitott volt a dologra, és azonnal helyet biztosítottunk az első adandó alkalommal. A másik, amit az legelején kell elmondani, az a Takács Péternek szóló gratuláció, aki biztos szenvedések árán is, de összehozta ezt a nagyon is látványos kötetet, eleve a konferenciát, és ugye amit még bajlódott a kötettel, és külön köszönettel tartozunk, nem látom most a gondolat kiadónak, hát a köszönetek, Máska István úrnak, aki a könyvvel szintén sok munkát végzett, és itt még a végén a Szent János pohárhoz is hozzájárult valamivel, hogy emlékezetessé a dolgot. Legelején még annyit szeretnék elmondani, hogy már sokan úgy érzik, hogy ennek a témának most nagyon komoly politikai aktualitása is van. Amikor, ha szabad többes számot mondani, Takács Péter, amikor szültük ezt az otkát, Hát az már igen régen volt, ugye 2 éve megy az ottka, mindenkit, hogy előtte 1-1,5 esztendő, mikor az ember ezzel nagyjából elkészül, elbírálják be, hogy hát akkor semmi ilyesfajta ötlet nem mozgott bennünk, hogy azért kellene egy ilyen témát is bejutatni, mert ennek hú, micsoda lecsapódása lehet, hogy ott érdem, hogy netán, vagy időben, netán a médiában is ez esetlegesen hangot kaphat. Ilyen módon bizonyára, akik laudálni fogják, el tudják mondani, hogy egy szakmunkával van dolgunk, tehát mindenki a maga jogtudományi, politikatudományi, stb. Szempontjait érvényesítette, vagy közgazdasági, mert itt volt Bot Péter Ákos is, hogy ki ne hagyjunk senkit ebből a dologból. Természetesen a végén nyilván van az a beszélgetés kialakul, akkor a szerzőknek is, a helyett tanárunknak is lehet kérdést föltenni a bűneikről, és akkor a bűneiket vagy megvallják, vagy éppen ellen fognak mondani. Én lassan át is adnám a szót, ugye úgy hiszem elsőként akkor Trócsányi Lászlónak a képviselőjét kell szólítanunk Rajszarékot. Még csak annyit útmutatásul, majd menet közben még azért egy-két mondatot talán tudok mondani, hogy Széchenyi Istvánra emlékezve, akire itt ebben a házban mindig illik emlékezni, azt tanácsolta, amikor a hitelcímű munkája megjelent, nyilván neki is volt a fenntartása a saját munkájával kapcsolatban, hogy az opozíció az olyan szükséges dolog, mint az emésztés, az epe, csak túl sok ne legyen belőle. Köszönöm, hogy eljöttek, és megpróbálnak minket figyelemmel kísérni, és akkor Rajsz Anikot kérném szépen, hogy Trócsányi László távollétébe helyette felolvassa az előadást. Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy megbocsátják, hogy én vagyok itt most miniszter úr helyett. Tényleg elnézést kér, és valóban szeretett volna eljönni, amit ez a hosszú előadás is mutat, amit most az én hangomon fognak hallani. Nem tudok sajnos ambitára sem maradni, ezért részemről is egy elnézést, vissza kell mennem a minisztériumba. De ha maradnék, akkor úgyis nemzetközi jogászként szólnék hozzá, úgyhogy jobb is lehet, hogyha nem maradtam. És hát még egy személyes megjegyzést engedjenek meg. Nekem nem, de a gyermekeim egyébként Arany János rokonságában tartoznak, tehát Arany János édesanyjának a családjából valók, úgyhogy ilyen szempontból végül is nem is voltam olyan rossz választás lehet, hogyha engem küldött maga helyett miniszter úr. És akkor köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és most már nem az én hangomon, hanem most már Trócsányi László hangján szólok a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát tisztelt főszerkesztő, tisztelt szerzők, kedves hölgyeim és uraim! Ez a figyelemre méltó könyv napjaink egyik legfontosabb témáról szól értekezéseket közöl. Rendkívül magas színvonalon, jól összeválogatott és szerkesztett módon. A tárgy teljes spektrumát lefedi, olyan, mint a kaleidoszkóp. Bárhol fel lehet nyitni, bele lehet nézni, és az olvasó valamilyen releváns új információt vagy gondolatot talál. A cím és az alcím is érzékelteti, amit azután Takács Péter, a kötet szerkesztője előszavában kifejt, hogy az állam szuverenitása eszmény és valóság egyszerre, és az a kettőség feszültséget hordoz, mint a mitológiai kimajra, ez a vegyes és változó természetű lény. A kötet valóban interdisziplináris. A szuverenitás fogalmát és jelenségét jogtudományi, szociológiai, politológiai és közgazdaságtani oldalról megközelítő írásokat egyaránt tartalmaz. Ehhez a közös gondolkodáshoz szeretném most megtenni szerint hozzájárulásomat néhány reflexió erejéig, amelyek szakmánál fogva inkább a jogtudományban folyó vitákhoz kapcsolódnak. A Francia Alkotmányjogászok Egyesületének elnöke, Bertrand Mathieu, az alkotmányokat illetően így fogalmaz. Hivatalosan semmi sem mozdul, és mégis minden változik. Ezt a jellegzetesen francia elmészséget a szuverenitásra is vonatkoztathatjuk, mintha a kötet ennek a kifejtése lenne. A klasszikus fogalom szerint egy adott állam akkor tekinthető szuverénnek, ha külső kapcsolataiban önállóan tud cselekedni, és más országok elismerik önálló államnak. Az államiság hagyományos feltételi az úgynevezett szuverenitás triász, tehát hogy az adott ország rendelkezik területtel, a területhez tartozó lakossággal és főhatalommal. Amennyiben valamelyik feltétel hiányzik, akkor nem lehet teljes állami szuverenitásról beszélnünk. Vannak olyan esetek, amikor egy adott ország jogi értelemben proforma független, de tényleges szuverenitását idegen katonai megszállás folytán elveszíti. Erre utal az alaptörvényben meghatározott két dátum is. Magyarország az 1944. március 19-én elveszített állami rendelkezésének visszaállítását 1990. május 2-ától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától, tehát a népszuverenitás eszmei és tényleges újjáéledésétől kell számítani. Ugyancsak az alaptörvény rögzíti, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam. Ez már a belső szuverenitásra utal. A közhatalom forrása a nép, az alkotmányt a nép választott képviselői útján fogadja el, és a nép e képviselői révén szabadon dönt az ország belső berendezkedéséről. A szuverenitás azonban nem abszolút fogalom sem tartalmát, sem definícióját tekintve. évszázadok óta használják, de mindenki más, sokszor egymással ellentétes jelentéseket tulajdonít ugyanannak a fogalomnak. Így például szuverén lehet az, aki vagy ami semmilyen korlátozásnak nincs alávetve. Modernabb felfogás szerint viszont semmilyen szuverén hatalom nem lehet legitim, hanem korlátozza vagy osztja meg hatalmát valaki mással, legalábbis az egyik szerzőnk szerint. Egy másik pedig még tovább megy, és úgy véli, hogy az Európai Unió által bevezetett, megosztott, összevont vagy többszintű szuverenitás ellenállóbb a válságokkal szemben, mint az egy és osztatlan vesztfáliai nemzetállami szuverenitás. Megint más vélemény szerint a vesztfáliai paradigmának talán vége, de a vesztfáliai nemzetállami ösztönök tovább élnek, és nincs kizárva, hogy a paradigma is megújul, ha meggyengülnek azok a tényezők, amelyek a felszín alá szorították. A szuverenitás fogalom egyik első kimunkálója talán nem is az állam, hanem az egyház és az egyházjog volt, amint kiderül egy egyházjogász, magas egyházi méltóságot viselő társszerzők cikkéből. Aki a szuverenitás definícióinak történelmi alakulására, korszerű, egységes definíció lehetőségére kíváncsi, izgalmas meghatározási és rendszertani kísérleteket is talál a könyvlapjain. De azért az olvasóban mégis inkább az az érzés erősödhet meg, hogy az állami szuverenitás nyitott kérdések halmaza. Időben és térben vált szótartalmú fogalom, amely folytonos viták keresztüzében áll. Egyes korokban például egy adott nemzet vagy állam jobban félti saját szuverenitását, mint más időszakokban, amikor a nemzetközi vagy nemzetek feletti együttműködés iránt megnő a bizalom. A külső katonai megszállás és egy idegen berendezkedés oktrojálása egyszerű eset a teoretikus számára. Szerencsére ez jó részt a múlté, legalább az európai államok számára, amelyeknek szuverenitása napjainkban másfajta kihívásokkal találkozik. A kötet ezeket, véleményem szerint helyesen, valamiképpen mind a globalizáció és az európai integráció összefüggésében bontja ki. A vérrel is vassal ránk erőltetett kelet-európai integráció összeomlása után néhány állam is felbomlott régióban. Először is a Szovjetunió, nagyrészt meglepően békés úton. Majd Csehszlovákia közös megegyezéses válással, míg Jugoszlávia sajnos háború árán. Jellemző, hogy a jugoszláv utódállamok ugyanakkor kivétel nélkül mind az EU-ba törekszenek, vagy már ott is vannak. Az államok felbomlásának is megvannak a stációi, úgy mint a regionalizáció és a különféle autonómiák. Az első lépés gyakran az önálló futballválogatott megjelenése jelzi. Skócia, Írország, Wales, de újabban még a Feröer-szigetek is rendelkezik nemzeti 11-jel. Sose gondoltam, még egyszer nemzeti színre festettem majd az arcomat, amikor egyszer lesz EB kijutás. Igen, én. Nem, FIFA. FIFA is UEFA tagság lenne a szuverenitás első attribútuma. Van, hogy a folyamat itt is meg is áll, de akár a teljes nemzeti függetlenség is eljuthat. Skócia és Katalónia lakosságának nem jelentéktelen hányada állami függetlensége tuhaj. Belgium egysége csak igen bonyolult közjogi képletben képes fennmaradni. Ahol a központi kormány nem csupán Flandriával, Valóniával és Brüsszel fővárossal, mint régiókkal, hanem a nyelvi közösségekkel is osztozik a szuverenitásból eredő jogosítványokon. Így például a szövetségi állam, illetve a régiók, közösségek által megalkotott jogszabályok egyenrangúak. Egyre gyakoribb, hogy egy adott szövetségi állam belső egysége igyekszik nemzetközi kapcsolatait önállóan megjeleníteni. Számos országban a belga nagykövetség mellett Flandria, Vallónia és Brüsszel főváros saját képviseletet nyitott. Quebec önálló képviselettel rendelkezik Franciaországban, és egyes német tartományok az Európai Unió intézményei mellett saját lobby feladatokat ellátó képviseletet működtetnek. Az unitárius államban e fajta szuverenitás megosztásra nem kerül sor. A hidegháború végét követően integrációs és dezintegrációs törekvések egyszerre kaptak erőre. A szuverenitásokat visszanyert kelet-közép-európai államok demokratikus fejlődésük, jólétük biztosítékát látták az európai integrációhoz csatlakozásban. A régi tagállamok pedig az integráció elmélyítésében látták annak zálogát, hogy a bővítés sikeres legyen, és az európai népek együtt őrizzék meg pozícióikat a globalizálódó világban. Schengen és az EU bevezetésének kora volt ez, amelyet az európai alkotmányszerződés elfogadása tetőzött volna be. Ennek szövegét azonban két alapító tagállamban népszavazás vetette el. Ez fordulópontot jelentett. A 2007-2008-as pénzügyi és gazdasági válság, a monetáris unió válsága, a Grexit, majd a Brexit, tehát Görögország, illetve az Egyesült Királyság kiválása az euróvezetőről, az EU-ból, nek a lehetősége, a megkült válságra adott egységes európai válasz hiánya pedig felerősítette a nemzetállami megoldások iránti igényt. A szuverenitás feltés, amit ezt a találó kifejezést az egyik tanulmány címében is megfogalmazza, amit kifejti, soha nem szűnt meg, és ez nem csak a Kelet- és Közép-Európára igaz. Nem abszolút a szuverenitás fogalom már csak azért sem, mert a hatalomgyakorlás során figyelembe kell venni a nemzetközi jog általános elveit, szabályait, valamint a szupranacionális szervezetekhez való tartozásból eredő nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Európában elsősorban az Európai Unióhoz, valamint az Európa Tanácshoz való tartozás az, amely kihat a nemzeti szuverenitásra, annak gyakorlására. Nem véletlen, hogy a tagállamok nemzeti alkotmányaikban utalnak is az Európai Unióhoz való tartozásból eredő következményekre, úgynevezett integráció, vagy integrációs vagy Európa klauzuláknak a keretében. A nemzeti szuverenitást, ha nem is korlátozzák, de erősen befolyásolni tudják a különböző nemzetközi szervezetek nem kötelező jellegű ajánlásai. A nem kormányzati szervezetek, Freedom House, Amnesty International, stb. Felhívásai is. Itt érdekes dilemmával szembesülünk. Egy szuverén állam maga tudja elfogadni alkotmányát. Legalábbis így tanítjuk az egyetemen. Van egy alkotmányozó hatalom, amely él azzal a lehetőséggel, hogy új alkotmányt fogadjon el, vagy a régit módosítsa. Milyen szabadsága van az alkotmányozó hatalomnak? A demokratikus hatalomgyakorlás a népuralmát jelenti. A végső legitimációnak a néptől kell származnia. Ez a többségi vagy képviseleti demokrácia alapja. Persze joggal kérdezhető, tévedhetetlen-e a nép? Kell-e külső kontroll a többségi demokrácia felett? A 21. században új jelenségként beszélhetünk a részvételi demokrácia, a demokrácia participatív szerepéről. Ennek tágan értelmezett fogalmába beletartoznak olyan szervezetek, mint például a Velencei Bizottság, valamint a nemzeti és nemzetközi szinten működő független szakértő nem kormányzati szervek. E szervek ma részt kérnek maguknak a többségi demokrácia ellenőrzéséből. A probléma azonban az, hogy az ilyen közreműködő szervek legitimációja lényegesen kisebb, mint a többségi demokratikus szerveké. A szakirodalom sokszor oligarchikus hatalomnak is nevezi a szervezeteket. Erről a hatalomról írt kötetünk egyik szerzője, aki egyenesen globális alkotmány oligarchia kialakulásának veszélyét látja. A szakértőknek, a jogpolitikus tudós csoportosulásoknak megfogalmazása szerint nincs közük a közhatalom forrásához, a néphez, politikai befolyásuk ugyanakkor rendkívül jelentős lehet. Nyomásgyakorlásukkal akár blokkolni is tudják a többségi demokrácia döntéseit. A szakértői hatalomnak tehát sajátos természete van, és a népszuverenitás korlátjaként, annak kihívójaként is értelmezhető. A magam részéről egyáltalán nem szeretném lebecsülni a részvételi demokrácia szervezeteinek munkáját. Álláspontom szerint a gyengébb legitimációjú részvételi demokrácia szervei azonban csak kiegészítői, nem pedig ellensúlya lehetnek a többségi demokrácia működésének. A döntések meghozatalát nem vehetik át a szakértői hatalom képviselői. A többségi demokrácia döntéseit nem lehet illegitimnek tekinteni pusztán azon az alapon, hogy az nem tetszik a részvételi demokráciát képviselő szakértői hatalomnak. A népszuverenitás letéteményese a képviseleti demokráciát kifejező választott törvényhozás. Hatása van a szuverenitásra egy adott ország pénzügyi eladósodottsága is, amennyiben a hitelezők, például az IMF, Világbank ezáltal olyan eszközök birtokába kerülnek, amelyeken keresztül, főként a már említett nemzetközi politikai nyilvánosságon át képesek irányítani egy ország belső mozgásterét, és a nemzeti parlamentnek a hitelezők elvárásai szerint kell döntéseit meghoznia. Erre reakcióképpen a pénzügyi szuverenitás ugye visszakerült a közgazdasági szótárba, ahogyan a kötet első általános részének egyik tanulmánya fogalmaz. A közgazdasági szuverenitás elé a globalizálódó piacgazdaság logikája állít korlátokat. Jean Monnet híres véleményét idézi, amely szerint sem az európai béke, sem a jólét nem lehetséges, ha Európa a két világháború közötti nemzeti szuverenitás felfogás alapján szerveződik újjá, mert nemzeti piacaik ehhez túl kicsik. Ugyanakkor nyitott gazdaság és erős nemzeti karakter együtt nyerő kombináció lehet, amit egyes sikeres európai kis államok példája mutatja. A gazdasági szuverenitás válsága egy másik szerző szerint a rendszerváltás utáni privatizáció következménye is lehet. Ha a termelőtőke kritikus tömege külföldi kézbe kerül, az az adott ország belső és külső mozgásterét szűkítheti. Egészen sarkos vélemény is megfogalmazódik az egyik tanulmány végkövetkeztetésében. Ma a nemzetállami szuverenitás érvényessége a közjog dimenziójára korlátozódik. A nemzetállamok válsága elég súlyosan fejlett, de még súlyosabb a harmadik világban. Ez jut eszembe akkor, amikor a globalizációról, mint az államelhalás vagy államépítés eszközéről szóló értekezést bevezető Paul Valéry idézetet olvasom. Ha az állam erős, akkor összezúz bennünket. Ha viszont gyenge, akkor elpusztulunk. Ez persze etatista kiinduló pontcsekként vitatható. De gondoljunk bele abba, hogy vannak viszonylag nagy területű államok, amelyek kisebb nemzeti jövedelem felett rendelkeznek, mint egy-egy multinacionális cég éves profitja. Vagy abba, hogy sok helyről eltűnő félben van az állam, ahol most terrorcsoportok, szervezett bűnbandák gyakorolják a hatalmat a közhatalom helyett. És nem csak sivatagokban vagy őserdőkben, hanem a harmadik világ egyes nagyvárosainak peremkerületeiben is. A failed state, a kudarcot vallott állam kúrens fogalom lett. Az ilyenek elődei általában elnyomó zsarnoki hatalmak, amelyek saját borzalmas tetteik súlya alatt omlottak össze, még veszélyesebb fekete lyukakat hagyva maguk után. Ezt kiegészítő tendencia az erőszak privatizációja, amely az állam erőszak monopóliuma ellen intéz kihívást. Hogy ilyet találjunk, szintén nem kell az őserdőig vagy a sivatagig mennünk. Nálunk is voltak ilyen próbálkozások, de nálunk a három hatalmi ág egymással összhangban határozottan reagált, még ha nem is azonban. Az állami erőszak monopólium ellen irányuló törekvésekhez igen érdekes példát a könyv egyik utolsó tanulmánya. A szerző, aki jól ismeri a II. Világháború utáni magyar történelmet, különös tekintettel a kommunista titkosszolgálatok működésére, felveti, hogy ha a titkos rendőrség a jogállami kereteken kívül ellenszámoltatható módon működik, az is súlyos veszélyforrás az állam belső szuverenitására. Erre megoldásként az említett szolgálatok jogállamosodását kínálja. Elvonja az Európai Unió a szuverenitást. Az unióban viselt tagság önkéntes elhatározás, szuverén állami döntés eredménye, amelyet a népszuverenitás valamilyen kifejezése is megerősít általában, például népszavazás, mint Magyarországon. Az alaptörvény például úgy fogalmaz, hogy Magyarország az alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. Az Európa klauzula történetéről és miben létéről is figyelemreméltó elemzést olvashatunk a könyvben. Tehát a szuverenitást megosztva gyakoroljuk, nem pedig lemondunk róla. Mégis, egy idő után a tagállamok a szuverenitás korlátjának érezhetik a tagságot. A Maastrichti kritériumok betartásához szükséges költségvetési fegyelem olyan szűk mozgásteret enged például a gazdaságpolitikának, amelynek révén a szuverén nép úgy érezheti, demokratikus választásokon kormányt válthat, de gazdaságpolitikát nem. Demokratikus deficit ez? Vagy inkább önként vállalt külső korlát valamilyen nagyobb közös cél érdekében? A szuverenitást abban az értelemben, hogy egy ország szabadon hozhat döntéseket, maga az alkotmány is korlátozhatja. Ez már tisztán önkorlátozás. Örökérvényűségi, örökkévalósági klauzulákkal elő lehet írni, hogy az alkotmány valamely cikkeit az alkotmányozó nem változtathatja meg. Franciaországban a köztársasági államforma megváltoztathatatlan. Németországban az alaptörvény olyan megváltoztatása, amely a szövetség tartományokra való felosztását, a tartományok alapvető közreműködését a törvényhozásban, vagy az első és a 20. cikkekben megállapított alapelveket érinteni, míg a törvényhozónak sem megengedett. Legyen bármekkora választói többség az akarat mögött. A magyar alaptörvény ilyen önkorlátozó örökklauzulát nem ismer. Ezért is helyezkedhetett az Alkotmánybíróság arra az álláspontra, hogy az alkotmánymódosításokat tartalmi szempontból nem, csak formailag vizsgálhatja felül. Vagyis a törvényhozó hatalom egyben alkotmányozó hatalom is, amennyiben összeáll benne az alkotmány elfogadásához vagy módosításához szükséges többség. Ez a helyzet jelenleg hazánkban. Vitatott megoldás, de korán sem egyedülálló Európában. Mindamellett a szuverenitást kívülről érik a legnagyobb kihívások. A tanulmányokban visszatérő motívum a globalizáció hatásainak vizsgálata. Nyomon követhetjük ezt azokban a hatásokban, amely a globalizáció és az integráció a nemzeti alkotmányokra fejt ki. A nemzetközi együttműködés harmonizációt, horribile dictu bizonyos fokú uniformizációt kíván. Nemzetek feletti sztenderdek jelennek meg. Ezek az iparban, kereskedelemben, bizonyos szakpolitikákban, módszerekben, kommunikációban magától értetődően szükségesek. Ám az elmúlt évtizedekben olyan új fogalmak jelentek meg, mint az alkotmányjogi mérnökösködés. A szakértők szinte szabványszerűen mondják meg, hogy mi a nemzeti alkotmányok és fontosabb jogszabályok helyes formája és tartalma. Az alkotmányjogi mérnökösködés tanácsot ad, hogy mit, hol és hogyan kell szabályozni. Mi az, ami politikailag korrekt, és mi az, ami nem korrekt. Mit lehet tenni, és mit nem. Amennyiben egy ország ezen elvárásokat tiszteletben tartva fogadja el fontosabb jogszabályait, akkor minden rendben. Különösebb érdeklődést a meghozott jogszabályok nem váltanak ki. A nemzeti identitás megjelenítése iránti igény ezzel szemben vitákat vált ki a globalizálódó világban. A tagállamok nemzeti identitásának tiszteletben tartását a Lisszaboni szerződés előírja ugyan. Ez azonban mindez idáig egyfajta nyugtató volt a tagállamok érzékenységének kezelésére. Ma azonban már van egy-két európai bírósági jogeset, amely hivatkozik a nemzeti identitásra. A nemzeti identitásnak és a tagállam szuverenitásának szoros közük van egymáshoz. A szuverenitás az állam olyan alapvető ismérve, differencia specifikája, amely minden más társadalmi képződménytől megkülönbözteti. Amikor tehát uniós kontextusban nemzeti identitásról beszélünk, akkor elsősorban azokra a hatáskörökre gondolunk, amelyeket a tagállamok az uniótól függetlenül önállóan tudnak gyakorolni. Az önállóan gyakorolt szuverenitás elemeknek, jogosítványoknak az uniós jog korlátját kell képeznie. Ma, amikor a nemzeti szuverenitás jogrendek multiplikációja és a nemzetközi kötelezettségvállalások folytán gyengülőben van, felértékelődik szinte szinonímaként helyébe lép az alkotmányos identitás fogalma. Az alkotmányos identitáshoz olyan értékek tartoznak, amelyek megválasztása és védelme felett az állam továbbra is csorbítatlan, senkivel meg nem osztott szuverenitást akar gyakorolni. A Német Alkotmánybíróság például az alkotmányos identitást egy nép demokratikus önmeghatározásának elidegeníthetetlen részeként definiálja. Szerintük a A hatékony választójog megóvásához és a demokratikus önmeghatározás elnyeréséhez az szükséges, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre keretei között őrködjék a közösségi és az uniós hatalom aktusai felett, hogy azok az alkotmányos identitást ne sértsék, és a rendelkezésükre bocsátott hatásköröket észrevétlenül túlnelítjék. Mely értékek, elemek tartozhatnak ide? Említ röviden a magyar, illetve néhány nemzetközi példa. A magyar alkotmányozó hatalom az alaptörvényben ezen nemzeti alkotmányos identitás körében határozta meg az alkotmányos módjához való viszonyát, adott hangsúlyt a nemzetet megtartó kereszténységnek, és ítélte el a totalitárius rendszerek bűneit. Ebben az összefüggésben értelmezhető a Szent Koronatan beemelése az alaptörvény sáncai mögé. Ez azt fejezi ki, hogy sem diktatórikus, sem demokratikus hatalom nem válhat totálissá, nem teheti túl magát bizonyos transzcendens értékeken, amelyeket nem lehet alárendelni a politikai többség-kisebbség dinamikájának. A kötetben merészen egy olyan tanulmányt is beválogattak, amely a szuverenitás fogalmának teológia és erkölcsi megalapozásába enged be pillantást. Az erkölcs hatája alól semmilyen emberi cselekedet nem mentes, fogalmaz a szerző, nyilván még a többség is sem. A szuverenitás lehet teljes, de nem totális. A magyar alkotmányozó hatalom más hasonló értékeket is rögzített az alaptörvényben. Így fontosnak tartotta például, hogy a családot és a házasságot jogilag definiálja. Kodifikálta a nemzet határokon átnyúló egységét, amellyel sajátságos Magyarországra jellemző nemzet és államfogalmat választott. De megörökítette 1956 emlékét is. Azzal, hogy a kérdéseknek szimbolikus jelentőséget tulajdonított, az alaptörvény kifejezésre kívánta juttatni, hogy mindezeket a területeket nemzeti, alkotmányos identitásunk részének tekinti. Az az érdekes, nyilván vitatható gondolat is megjelenik az egyik tanulmányban, hogy az EU csatlakozás identitásváltással ér fel, ergo a csatlakozással együtt lett volna érdemes új alkotmányt elfogadnunk. Más országok más eszményeket, intézményeket tartottak arra méltónak, hogy az alkotmányos identitás körébe vonják és védelembe részesítsék. Ezek általában, de nem kizárólag, a történelmi hagyományokat, vallást, nyelvet, kulturális örökséget érintő kérdések. Kivitatná például a monarchiát, mint államformát az Egyesült Királyságtól azon az alapon, hogy az államfőt nem választják, sőt, még a felekezeti hovatartozása is meg van határozva. Csak úgy, mint például a svéd királynak. Több európai ország alkotmánya mai napig államvallásként kezel bizonyos egyházakat. Mondhatná valaki, hogy ezzel sérül a vallásszabadság? Kinek engedné meg Franciaország, hogy kétségbe vonja a laicitást, mint köztársasági berendezkedésének egyik fő meghatározóját? Mivel ezen értékekről egész Európában vita folyik, nincsen egységes európai álláspont. Az európai dokumentumok kerülik, hogy állást foglalnak az ilyen jellegű értékekről. Ezek az államok az államalkotó nemzetek legbensőbb világáról szólnak. Úgy is mondhatnák, az, hogy egy ország milyen értékrendet választ, a szuverenitás kemény magjához tartozó kérdés. Egyfajta intim szféra, nemzet vagy történelmi privacy, ahová sem az integrációnak, sem az előbb említett részvételi demokráciának, szakértői technokratikus hatalomnak nincs bejárása. Másrészt azonban azzal is egyetértek, ami Pacolai Péter, az Alkotmánybíróság volt elnöke így fogalmazott meg. A nemzeti alkotmányos identitásra hivatkozás nem lehet indok az európai államok közös alkotmányos hagyományaiból következő jogállami és alapjogi értékeknek sértésére. Ehhez a vitához is hozzászól a kötet. A vonatkozó tanulmányban az egyik szerző abból indul ki, hogy létezik egy európai közrendi minimum, amelynek megfogalmazása az EUSZ 2. tehát az Európai Unióról szóló szerződés második cikkéből vezethető le, amelyhez a tagállamoknak akkor is tartaniuk kell magukat, ha és amikor nemzeti hatáskört gyakorolnak. A másik póluson egy másik szerző egy ezzel gyakorlatilag szemben álló tételt gondol végig. Az alkotmányos identitás sértetlenségének és primátusának következményeit megkísérő az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteivel szemben is érvényesíteni, ha a tagállam úgy véli, hogy a döntés sérti az említett alkotmányos identitást. Lám, széles és sokszínű a spektrum, ritka csemege ez a kötet, hiszen nagyon különböző, egymással is vitatkozó, de egészen kiváló szerzők munkáit osztja meg velünk. Amint utaltam már erre, a szuverenitás jogi tartalma sem állandó, de ezen felül számolnunk kell még a szubjektív tényezőkkel is. A 80 milliós Németország és a félmilliós Málta egyenlő nemzetközi és Európai Uniós tagállami jogállású, de talán polgáraik másképp élik meg ugyanazt. Az egyik szerzőnk idézi Stefan Kreznert, aki szerint a de jure és a de facto szuverenitás közötti diszkrepancia miatt a szuverenitás egyenesen a képmutatás története, mert a fogalom elvont és egyenlőséget hazudik az egyenlőtlenek közé. Valamikor megnő, máskor csökken a szuverenitás iránti igény, és valamikor erősödik a szuverenitás hiánya miatt nyugtalanság, bizonytalanság. A nemzeti parlamentek például kényesen ügyelnek arra, hogy az Európai Uniót alapító szerződésben az uniós jogalkotásban nekik biztosított jogosítványokat hiánytalanul gyakorolhassák. Ennélkül könnyen kialakul az az érzés, hogy az országot máshonnan kormányozzák, ami rossz érzéseket kell. A menedékkérők kötelező kvóták szerinti elosztására hozott uniós döntés is időszerű példa lehet a dilemmákkal együtt, amelyeket felvet. Először is. A menekültügy és a bevándorlás kezelése uniós megoldást igényele, vagy a tagállamoknak kell megoldaniuk. A kvóta szerinti áttelepítés, az eljárás áthelyezése az érintett szempontjából akár kiutasításként is értékelhető, például ha valaki egy adott tagállamban van már, esetleg ott már tervei vannak, és kötelezik arra, hogy menjen át egy másikba. Hasonlóan felvetődő kérdés, hogy az EU tanácsi határozatával elfogadott kötelező kvótarendszer vajon hogyan viszonyul egy adott tagállam szuverenitásához. A kvóta emberek kötelező szétosztását jelenti, kvázi mérnöki munka, de nem önkéntes, ahogy 1956-ban volt a magyar menekültek befogadásakor. Ha nem tesz eleget, az unió büntethet a tagállamot is, a menekültet is. Szuverenitásunknak ezt az elemét vajon közösbe adtuk-e a szerződésekben? Nem tehetem és nem is kívánom megtenni, hogy ne szóljak röviden a párizsi merényletekről és azokról a más hasonló merényletekről, amelyek a múlt héten Libanonban, Nigériában vagy Irakban hasonlóan sok emberéletet kioltottak. A párizsi merénylet az emberéleteken kívül életformák, kultúrák, intézményeink és értékeink, köztük a demokrácia és a jogállam ellen irányult. Célpont volt ezek között a szuverenitás is. Az állampolgárok elemi elvárása a szuverénnel szemben, hogy gondoskodjon a közbiztonságról. Ez a képesség, ez a bizalom kapott súlyos, de nem hiszem, hogy halálos sebet. Nem lehetek tisztában annak a válasznak minden elemével, amelyet Franciaország erre a kihívásra adhat, adni fog. Bár szerencsés lenne közös, vagy legalábbis összehangolt európai, vagy akár globális választ adni erre a globális fenyegetésre. Ennek hiányában azonban nekünk is cselekednünk kell. A válasznak határozottnak, de összetettnek is kell lennie, amint a kihívás is nem csak kegyetlenségében, de összetettségében is szinte precedens nélküli. Csak a nemzetközi jog és a demokratikus jogállam keretei között adott választ tartok elképzelhetőnek, mert minden ettől való eltéréssel a terroristák már el is érték egy nagyon fontos céljukat. Megrendítették saját értékrendünk elejébe vetett hitünket. Láttuk hát, hogy a szuverenitás témáját ellentmondások és paradoxonok sorozatán át lehet csak megközelíteni. A kötet bátran szemben néz az összetettséggel. A leegyszerűsítések veszélyesek. Korunk ellentmondásait alig ha lehet felmondani, ha beássuk magunkat valamelyik pozícióba. Növekszik azon szereplőknek a száma, akik hatni képesek az állam életére, a szuverenitás alakulására. Az egyik szerző egyenesen arra tesz figyelemreméltó kísérletet, hogy a szuverenitás ne csak a hatáskörök és ezek korlátai felől, hanem mint együttműködést és párbeszédet értelmezze. A különböző nézetek közötti párbeszéd előmozdítója ez a könyv, és ünnepe ez a könyv bemutató. Szívből gratulálok a szerkesztőnek és a szerzőknek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, miniszter úr nevében is. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Veszenikónak a Trócsányi előadás felolvasását. Engedjék meg, hogy néhány apróságot én is közben megjegyzek, bár az idő már nagyon előre haladt, és gondolom, hogy professzor úr már jönne ide a pódiumhoz. Trócsányi László hivatkozott itt az egyházra is. Valóban lehet az egyházra hivatkozni, mert hiszen jogtörténész véleményem szerint a szuverenitás is egy organikus fejlődés eredménye, tehát nem úgy van az, hogy 1600-ban kitalálták a franciák, stb. De több történeti adat van, ami azt mutatja, hogy bizonyos elemei az idő folyamán kezdtek kialakulni. Boldog út Herceg Géza professzor könyvében olvastam, hogy a pápai precedencia lista, ami megmaradt 1504-ből, az már például sorba rakta az európai államokat, bizonyos értékrendszerint nyilvánvalóan, minket a 9. helyre tett Skóciával együtt. Tehát Franciaország, Németország, stb. Beütünk volt, de Herceg Géza ugye aláhúzza, hogy de hát azért arra tekintette vagyunk, hogy utána következett Lengyelország, Dánia, stb., akkor talán mégsem volt egy rossz hely. De minden esetre látszik, hogy már kezd valamiféle értékrendje kialakulni az európai államoknak. Talán nála olvastam, de most ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy egy másik érdekes példát, hogy itt a szuverenitás kapcsán Trócsányi Laci, bocsánat, László is hangsúlyozta, hogy ugye az államok közötti viszony. Bercsényi gróf meg Rákóczi kapcsán jegyezték ezt föl, hogy Bercsényinek valamilyen okból fogva szabadságra szaladt, tárgyalnia kellett az angol követtel. És az angol követ biztosította őket, hogy mindenben Rákóczi és a magyarok ügye mellett van, de ha elmondaná a gróf úr, hogy mégis mi bajunk van nekünk a Habsburgokkal? És Bercsényi röviden azt válaszolt, hogy hát tudja, hogy milyen közjogi viszonyban vagyunk mi Ausztriával, azt jelenti csak sejt, ez olyanban, mint önök Skóciával. De akkor mi a probléma? Úgy bánnak önök velünk, mint az írekkel. amit a hazsulók úgy bánnak velünk, mint az ikrekkel. Nem akarom elvenni itt a szót valaki professzor előtt, nyilván még érdekesebb dolgokat fog mondani a kötet kapcsán. Kérem Fáradt Benit, és tartsa meg a laudációját.
Hölgyeim és uraim, teljesen egyetértek miniszter úr véleményével, aki azt mondta, hogy ez egy egészen kiváló kötet, és ha jól számoltam, akkor 30 darab kitűnő tanulmány van benne, és mindenképpen dicséri a szerkesztőt, Takács Pétert, aki egységben kovácsolta, ha nem is tartom, illetve szerkesztés szempontjából biztosan kiválóan egységbe kovácsolta ezt a 30 darab írást. Én nagyon sokat tanultam belőle, és örömmel látom, hogy itt már a előtérben árulják is. Mindenkinek nagyon ajánlom a megvételét, nagyon megéri. Na most, ami a szolidaritás fogalmát illeti, hölgyeim és uraim, egy nemzetközi jogásznak egy picit mindig más a véleménye, mint azoknak a jogászoknak, akik valamilyen belső jogi jogággal foglalkoznak. Valóban így találtam a szerzők véleményét is. Blutmann László például, szegedi kollégám, aki kiváló nemzetközi jogász, megnézte, hogy mire is használják voltak éppen a szuverenitás fogalmát. És azt mondta, hogy háromféle megoldás, háromféle alkalmazási módszert lát. Az egyik a kommunikációs töltelék. Amikor valaki elkezd beszélni akárhol, akármilyen összefüggésben, és azt mondja, hogy a szuverén Oroszország. Hát persze, hogy szuverén Oroszország, ki tud beleszólni abba, ami Oroszországban történik. Nem akart ezzel semmit sem mondani, hanem azt akarta mondani, hogy van egy Oroszország ellenőrző állam, amelyik így és amúgy cselekszik. Aztán azt is mondta, hogy vannak olyanok, akik valamit érzékeltetni szeretnének. Önállóságot, függetlenséget. Például, ha valaki azt mondja, hogy a szuverén Kazaksztán, akkor ezzel nyilván mondani akar valamit a Szovjetunió felbomlása után. Kazaksztán roppant módon érdekelte azt, hogy az, hogy szuverén államként fogadják el a többiek, vagy sem, mindenek előtt Oroszország hogyan fog rátekinteni, és hát nem olyan nagyon régen az ukrán események és a Oroszország-ukrajnai beavatkozása és a Krím-félsziget elszakítása után bizony Kazahsztán vezetői nagyon óvatos formában elhatárolódtak az ukrajnai beavatkozástól, mondván, hogy Jézus Mária, mi lesz itt, hogyha az oroszok ugyanezt fogják csinálni az Ukrajna, a Kazahsztán területén élő oroszok közreműködésével, mint amit az oroszok közreműködésével, orosz ajkúak közreműködésével Ukrajnában tettek. Aztán azt mondja Blutmann László, hogy van még egy olyan fogalom használata, amely valami tartalmat akar mondani, valamit meg akar határozni. Hát például azt mondja, hogy Palesztina önálló szuverén állam, és akkor ezzel már nagyon határozott állítást tett egy meghatározott irányban. Mások, mint tudjuk, köztük a biztonsági tanácshoz benyújtott kérelmeket ellenőrző, vagy pontosan kérelmeket megvizsgáló bizottság, például azt mondta, hogy Palesztina nem szuverén állam, és nem kívánta fölvenni a ENSZ tagjai közé. Nos, szegedi kollégám szerint a napjainkban használt szuverenitás fogalom ennek következtében nem kifejezett biztonságot teremtő tényező, ellenkezőleg bizonytalanságot teremt a fogalmaknak a használatával, mert hol így használják, hol úgy, ilyen tartalommal, olyan és amolyan tartalommal, és valóban a kötetben szereplő tanulmányok erre bizonyságul szolgálnak. A különböző tanulmányok ugyanis másképpen vélekednek a szuverenitás tulajdonképpeni tartalmáról, éppen az szerint, hogy melyik ágazatával vagy melyik összefüggésével foglalkoznak fogalomnak. Például Bayer József vagy Gott Péter Ákos kitűnő tanulmányokat készített, két kitűnő tanulmányt készített azzal a kapcsolatban, hogy a szolidaritás mögött az államnak milyen gazdasági, pénzügyi összefonódása figyelhető meg. Hogy áll azok az úgynevezett, ahogy régen hívtuk ezt a fogalmat, hogy állnak a különböző népgazdaságok, ők nem használják ezt a kifejezést, hogy állnak a különböző népgazdaságok a globális gazdasági pénzügyi térben. És hát konstatálják azt a tényt, hogy hát ez a szuverenitás bizony már nem úgy néz ki, mint ahogyan azt annak idején elképzeltük, például 20 évvel, 30 évvel, vagy 150 évvel ezelőtt. Szigeti Péter említi, hogy elképesztően megnőtt a transznacionális vállalatoknak a száma. Idéz egy adatsort, amely szerint mintegy 60-63 ezer transznacionális vállalat van a világon, és mint arra a miniszter úr is utalt az előadásában, a 99 legnagyobb GDP-t előállító egység közül 48 nagyvállalat, azaz a nagyvállalatok nyugodtan helyet foglalhatnának akár az Egyesült Nemzetek Szervezetében is, ha csupán ezen az alapon kellene eldönteni, hogy ki, mekkora és milyen szava van a nemzetközi kapcsolatokban. Balogh László felhívja a figyelmet a magánhadseregekre, említi a Blackwater elnevezésű szervezetet, amely az amerikaiaknak egy sajátos gyártmánya. Ezzel a szervezettel, illetőleg ennek a katonáival, magánhadseregével vettek részt például az iraki háború egy jelentős részében. Rengeteg vitát váltott ki humanitárius jogi szempontból, és rengeteg vitára került sor az Egyesült Államokban is. Sokan, nem folytatom a sort, sokan a legkülönbözőbb szempontokból közelítik meg a szuverenitásnak a fogalmát. Ebből a szempontból érdekes az a tanulmány, amelyre miniszter úr is utalt a előadásában. Nevezetesen Pokol Béla volt az, aki a globális uralmi rendről írt, tehát mintha ez egy ilyen globális uralmi rend már létezne. Beszél a globális tőkéről, amely megjelent például a rendszerváltozás után Magyarországon, és teszi hozzá sajnálatos módon a magyar tőke ebben, nem névén magyar tőke, gyakorlatilag nagyon kevéssé vett részt, aztán folytatja azzal, hogy hát vannak alapítványok, olyan alapítványok, amelyek sajátos utakat követnek, aztán egyes alapítványok meg egyes személyek ösztöndíjakat adnak, gondolom, hogy melyik alapítvány, illetve melyik személyre gondolt elsősorban. Aztán vannak nemzetközi konferencia sorozatok, amelyek szintén más megvilágításba helyezik, illetve más helyzetbe hozzák az egyes országokat. És hát valóban említést tesz a nemzetközi alkotmány oligarchiáról, amelynek egyik megjelenési formája a Velencei Bizottság, a másik megjelenési formája a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság, amely globális, idézem, globális kozmopolita eszméket terjeszt, és aztán itt vannak az országokon belül, az egyes országokon belül állomásozó külföldi nagykövetségek, mindenekről az amerikai nagykövetség teszi hozzá, amely nyilván a szövetség szempontjából csöpet sem folytat, szerinte áldásos tevékenysége. Hát kérem szépen, nem biztos, hogy ezek a tevékenységek valóban korlátozzák a bármilyen értelemben felfogott szuverenitást. Én mindjárt el fogom mondani, hogy a mi nemzetközi jogászok a szuverenitást nagyon szűk értelemben fogjuk fel, de hangsúlyozom, hogy akármilyen értelemben fogjuk fel, én ezekre a tényezőkre nem utalnék. Hiszen, hogyha egy ország például kinyitotta a határait a külföldiek előtt, mindenek előtt a Schengeni térség országai, de hát a többi Európai Uniós tagállam állampolgárai előtt. Amikor az Egyesült Államokkal az Európai Unió megköti, és ezen belül Magyarország megköti a vízumentességről szóló megállapodást. Amikor tehát a személyi forgalom teljesen szabaddá válik, amikor mindenki ott telepedhet le, aki akar, ahol akar, mindenki a uniós tagállamok között munkát ott vállal, ahol akar, és olyan munkát vállal, amiért akar, és őt bárki, bármikor fölveheti. Amikor a tőke szabadon mozog, és amikor attól tartanak egyes kisebb országok, hogy egy-egy nagy befektetési intézmény fogja magát és hirtelen kivonja a befektetett Magyarországon, vagy más kisebb államban befektetett tőkéjét. Nos, ezekhez a lehetőségekhez képest nem hiszem, hogy a Velencei Bizottságot érdemes lenne említeni, mint szuverenitás korlátozó tényezőt. Hát már régen túl vagyunk a nemzetközi esedésnek azon a szakaszán, amely ilyen következményekhez vezet, mint amelyeket említettem, és amelyek a megítélésem szerint a legkevésbé sem korlátozzák, ha mondom, akármilyen széles értelemben, vagy szűk értelemben felfogott szuverenitást. És hát ebben benne van egy értékválasztás is, hogyha valaki ilyet állít. Ez azt jelenti, hogy a transznacionális vállalatok per definíció nem rosszak. Mindig csak a saját hasznukat nézik, nem az országét, tehát például az INAT, ugye önök előtt jól ismert ez a horvát vállalat, az INAT feletti ellenőrzést átveszi tehát egy ízig-déli horvát vállalat felett átveszi az ellenőrzést egy ízig-déli magyar vállalat, akkor ezt csak korrupcióval lehet biztosan megoldani, legalábbis ezt állították a horvátok, és mindent megtesznek azért, hogy az ellenőrzés kikerüljön az átkos magyar kezekből. Ezzel szemben, ha már értékválasztásról van szó, ezzel szemben ugye Popol Béla végül is azt állítja, hogy a nemzetállamok demokratikusan megválasztott parlamentjei és kormányai per definíció nem jók, csak a népért élnek, dolgoznak, nyilván sikasztanak és korrumpálnak is adott esetben, de ezt is a dolgozó népért teszik. Viktor Ponta és Adrián Nastase természetesen olyan tevékenységet lát el, amely a román érdekeit szolgálja, akkor, amikor Viktor Ponta platizál, akkor, amikor Viktor Ponta korrupciós cselekményekben vesz részt, akkor az ő magatartása teljesen rendben van, és a román szuverenitás tiszteletben tartásánál eltéren nincs fontosabb. Szóval ezzel a korrupcióval mondanám azt, hogy természetesen a szuverenitás fogalma állandóan változik, és ezt a kötet szerzői nagyon pontosan és szépen fejezték ki. Hát persze lehet Viktor Pontánál tovább lépni, és meg lehet kérdezni, hogy azon kívül melyik szélsőséges politikát folytató autoritatív államnak a szuverenitását szeretnénk tiszteletben tartani, és értékben mindenképpen fölé helyezni a nemzetközi együttműködésre. Mondjuk Pinochet-ék, vagy Pinochet Chiléjét, vagy mondjuk azt, hogy az ország Putyin alatt annyira elfogadható politikát folytat, annyira helyes az, hogy Putyin szuverén Oroszországot vezet, hogy ezen már semmiképpen nem szabad változtatni, és főleg virálni sem szabad Putyint ezért, mert tulajdonképpen ezzel ezt állítottuk. Hát nem szabad azt mondani, hogy Putyin rosszul jár el, hiszen teljesen alkotmányos eljárás keretében tette magáival a Krím-félszigetet. Ugyan pár nap alatt lebonyolították ezt az eljárást, mint emlékeznek rá, de hát én kicsit bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy ezt nekünk a szuverenitás tiszteletben tartása mellett mindenképpen el kell fogadni. Ennyit a kérdésnek a mondjuk a értelmezési hátteréről. Mit csinál a nemzetközi jog? Kérdezőképpen a nemzetközi jog bizonyos értelemben értékmentesen foglal ezekben a kérdésekben állást. A nemzetközi jogot ugyanis nem foglalkoztatja az, hogy az adott országon, most az univerzális nemzetközi jogot beszélek természetesen, Nem foglalkoztatja az, hogy egy-egy országban milyen hatalmi rendszer van. Nagy általánosságban a nemzetközi ugyanis alkotott néhány szabályt, amely szabályból értelemszerűen ki lehet olvasni azt, hogy mindenki szuverén, Chile is szuverén volt az 1970-es években, Oroszország is szuverén napjainkban, és sorolhatnám a többi államot, amely valahol, valamilyen formában, valamilyen nagyságrendben létezik. A nemzetközi jog csupán annyit tett, hogy különböző előírásokkal bástyázta körbe a szuverenitást. Nevezetesen azt mondta, hogy az ESZ alapokmányában, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartani az államok területépségét, politikai függetlenségét és jogi egyenlőségét. Egyenlőek az államok? Természetesen nem, de hát nem tudom mást tenni, mint abból a frakcióból kiindulni, hogy az államok teljesen egyenlőek, ugyanúgy, mint a személyek, az állampolgárok, azok is tökéletesen egyenlőek, függetlenül attól, hogy a Forbes című lapban megjelenik-e a nevük, vagy sem. Szokásjogilag pedig azt lehet mondani, hogy a nemzetközi jog értelmében minden állam szerződési szabadságot élvez, és természetesen minden állam csatlakozhat más államhoz és bármilyen nemzetközi szervezethez, beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek adott esetben nemzetek feletti hatáskörrel bírnak. Na most ezek közül a rendelkezések közül a nemzetközi jogász benyomása szerint a legfontosabb az erőszak tilalmának a elve. A kötet szerzői nagyon érdekfeszítő módon írják le azt, hogy Jean Baudin, vagy Grotius, vagy Jelinek, vagy a többi szerző mit írt annak idején a szuverenitás fogalmáról, hogyan értelmezte azt, és így tovább. De meg kell jegyeznem, hogy ezek a szerzők egy olyan történelmi periódusban írták a műveiket, amely periódusban és azon túl még egy-két évszázadon keresztül nem volt tilos az erőszak alkalmazása. Azaz, minden állam szuverén volt, bocsánat a kifejezésért, tök szuverén volt, de ez a szuverén állam megtámadhatta bármelyik pillanatban a másik államot, amely ugyanilyen szuverén volt, mint ő. Mindössze kellett valami érvet mögé tenni a támadásnak, ilyenkor rendszerint azt mondták, hogy egy állam megsértette az én jogaimat, jogviták keletkezett közöttünk, és én erőszakkal vagyok kénytelen, mert más eszközön nincs, tényleg nem volt más eszközön. Erőszakkal vagyok kénytelen igazságot teremteni és helyreállítani jogszerű állapotot. Ez ugye mindig elhatározás kérdése volt természetesen, hogy éppen mit mondta. Tehát a szuverén állam megtámadhatta a másik szuverén államot, területét elfoglalhatta, bekebelezhette, és a nemzetközi jog derűsen nézte, ha egyáltalán meg lehetne személyesíteni, derűsen nézte ezt a folyamatot, majd amikor az egyik állam eltűnt a másikban, és egy birodalom részévé vált, akkor utána azt mondta egészen a 20. századig bezárólag, hogy ezen túl a új alakulat, a irodalmi típusú alakulat, az a szuverén, amelynek a szuverenitását az elkövetkező időben védelmezni kell. Nos, ez a szituáció, ugye formálisan egyszer 1928-ban a Dirán-Kellogg-paktummal változott meg, de hát ezt nem olyan nagyon vették komolyan, mint a későbbi eseményekből látjuk. 1945-ben azonban a Benszalvokmány a Kerent Perec leszögezte, hogy az erőszak alkalmazása és az erőszak alkalmazásának bármilyen formája, sőt az azzal a fenyegetés is tökéletesen tilos. Ezzel legalábbis logikai értelemben helyreállt a rend. A valóságban természetesen nem állt helyre a rend, mert 1945 óta az államok nagy számban támadtak meg tovább és más államokat, bár rögtön hozzáteszem, hogy 1945 óta, nem tudom, hogy ez mennyire ismert a közvéleményben, nemzetközi jogászok között természetesen ismert, hogy 1945 óta az államközi háborúknak a száma rendkívül mértékben lecsökkent. Tehát bármi is az önök benyomása a napi hírek olvasása után, azt kell mondanom, hogy nem hasonlítható a 1945 óta eltelt időt, legyenek azok hidegháborús vagy poszt hidegháborús időt. Nos, ezekben az évtizedekben, utolsó 70 esztendőben az államközi konfliktusoknak a száma jelentősen lecsökkent, ugyanígy az áldozatoké is, és így tovább. Ami nőtt, az a polgárháborúknak a nagy mennyisége volt, és azok a polgár, az a polgárháborúk száma volt, és ugyanígy az áldozatoknak a száma is növekedett, de csak a polgárháborúk terén. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a nemzetközi jog úgy egyébként soha nem definiálta a szuverenitás fogalmát. Hát nehéz lett volna megpróbálni és megmondani azt, hogy valamilyen nemzetközi egyezményben, vagy ajánlásban, vagy rábízva azt a Velencei Bizottságra, hogy most akkor melyik állam szuverén. Hát ez nem ment volna, sose próbálták meg. Már annak is nagyon örültek az államok, hogy 19 évnyi gondos munkával megfogalmazták az erőszak tilalmának a fogalmát. Ma már papíron, egyébként egy ajánlásform, közülési ajánlás formájában született papíron, a 33-14-es számú 1974-ben született közülési határozatban állapítják meg azt, hogy mi az erőszak és miért nem szabad alkalmazni. Kérem szépen, nem definiálta a nemzetközi jog a önrendelkezési jog fogalmát sem. Egy darabig mindenki el volt telve attól a gondolattól, hogy milyen remek, minden népnek, minden nemzetnek, minden csoportnak voltak éppen joga van az önrendelkezésre. Aztán a gyarmati rendszer megszűnése kapcsán, amelyről egyébként szintén 2-3 érdekes megállapításokat fejtettek ki az írásaiban. Nos, ezekben az esztendőkben rájöttek arra, hogy az önrendelkezési jogot korán sem szabad mindenkinek megadni. Egyszerűen szólva, aki már megkapta az önrendelkezési jogot, az maradjon, majdnem hibás megfogalmazást csúsztam át, szóval maradjon ott, ahol volt idáig, és ne lépjen tovább egy tapottat sem. Amikor Nigéria 1960-ban felszabadult a brit gyarmati uralom alól, akkor az országban 250 különböző nyelvjárás volt, ezek közül számos olyan, amelynek a hordozói, az ottani állampolgárok egymás szavát nem értették, és a vívő nyelv az angolára vált közöttük. A 250 nyelvcsoport mellett volt három nagyobb törzs, az Igbo, a Hausa és a Yoruba törzs, de ők sem, hárman sem tették ki az ország lakosságának a felét. Kérem szépen, mégis Nigéria rendelkezett en bloc rendelkezési joggal, és nem a Yoruba törzs, nem a Hausa törzs. A Hausa törzs annyit vett, hogy miután Nigéria függetlenné vált, gyorsan átvette a hatalmat az országban, és az elkövetkezendő esztendőkben a Hausa törzs irányította az országot. Nos, tehát az önrendelkezési jog érvényesülése is befolyásolja azt, hogy milyen természetű az a szuverenitás, amely ott létrejött az adott területen. Ezek szerint a nigériai szuverenitást a nigériai kormány és a nigériai parlament testesíti meg. És aztán többi országról már nem is akarok beszélni, nem is akarok arról beszélni, hogy a sor végén, például az ENSZ tagállamai közül a sor végén kik állnak. Hallgatóink mindig meglepődnek, amikor elmondom nekik ebben a műfajban, hogy a sor végén Tuvalu és Nauru áll, az előbbinek 10 000, utóbbinek 9 000 lakosa van, és hát feltehetik azt a kérdést, hogy ugyanakkor, ugyanvajon milyen szuverenitást élvez ez a két ország, amelynek a területén főleg internetes játékkaszinók látják el az alapvető társadalmi tevékenységet. Ezt aztán milyen szuverenitása van San Marinónak vagy Andorrának, ebben nem érdemes részletesen belemenni. Egy dolgot azonban megemlítenék, hogy a nemzetközi jog értékmentesen szemléli az egyes államok szuverenitását, nem azt, amit tesznek. Tehát ha valahol nemzetközi jogi szerződés értenek, olyan univerzális szerződést, amely meghatározza a belső jognak az alakulása, belső jognak előírásait, amely nemzetközi szerződések, például 1966-os polgár és politikai jog nemzetközi egyezség okmánya. Nos, ezek az országok természetesen ennek a szituációnak a birtokában úgy egyébként szuverének, miközben megpróbálnak a külső államok rájuk hatni, hogy az emberi jogi politikájukat feltétlenül változtassák meg. Amit ezzel kapcsolatban említeni akartam, az, hogy megszállás. Itt elhangzott a miniszter úr előadásában, hogy a megszállt államok nem szuverének. Valamennyien tudjuk, hogy a szó közönséges értelmében ezek nem, valóban nem szuverén országok, nem voltak szuverén országok. De a nemzetközi kapcsolatoknak a területén nem lehetett mást tenni, és ez volt a általánosan követett gyakorlat a megszállási rendszer létrehozása után is, tehát 1945 után Közép-Európa területén, vagy a Szovjetunió által megszállt országokat is szuverénnek tekintették. Azaz szerződést köthettek, azaz nemzetközi szervezetbe beléphettek, és Magyarország az, aki cselekedett például, hogy tagja volt a biztonsági tanácsnak is. Valamennyire tudjuk, hogy a magyar biztonsági nem állandó tagként voltunk tagjai a biztonsági tanácsnak. Nos, a magyar képviselő, aki ott ült, természetesen saját külügyminisztériumtól kapta az utasítást, a saját külügyminisztériumunk viszont a Szovjetunióból kapta az utasítást, hogy a szavazzon. De ezzel a fikcióval kellett élnie a nemzetközi jognak, és ezen a fikción nem lehet változtatni. Kérem szépen, nagyon furcsa lett volna, hogyha, és ezt senki nem akarta megtenni, hogyha 1990-ben az első magyar demokratikusan megválasztott parlament és kormány hivatalba lépése után Magyarország nem tekintette volna érvényesnek azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeket 45 és 1990 között kötött. Hát különösen jó, hogy nem tettük ezt például a GATT-tal, vagy az IMF szerződéssel, amely ez már a 80-as években, amely két szerződést már a 80-as években csatlakoztunk. Végül az utolsó dolog, az utolsó momentum, amit említeni szeretnék, hogy bármi is a nemzetközi jogász értelmezési kerete vagy értelmezési felfogása a szuverenitás fogalmáról, annak van igaza, aki azt mondja, hogy a szuverenitás továbbra is rendkívül jelentős szerepet tölt be a társadalom, nemzetközi társadalom életében. Ezt a fogalmat ugyan nem tudjuk pontosan meghatározni, senki nem tudja meghatározni, legfeljebb a nemzetközi jogászok mondják, hogy az állam az egyedül a szuverén állammal. Ezt tehát életben kell tartani, ezt használni kell. Bajer József utal például arra, hogy az emberi jogi rezsimeknek a fenntartása nemzetközi jogi védelmet igényel. Mert csak az állam és a mindenkori kormány, mint a főhatalom, azért maradjunk annál, hogy a kormányok a főhatalom birtokosai. Nos, a főhatalom birtokosai tudják csak a nemzetközi jogi védelmet nyújtani azoknak az államoknak, amelyeknek az állampolgári esetleg olyan helyzetbe kerülnek, hogy emberi jogaik sérülnek. És azt is hozzáteszi, hogy ami a globalizációt illeti, az ugyan látszólag rendkívül mértékben sérti a nemzeti szuverenitást, na de hát a globalizáció folyamatában természetesen az egyes államok kormányai azok, akik biztosítják ennek a globalizációnak a végbemenetelét, azért, mert nem kívánnak hála Istennek, nem kívánnak a globalizációnak ellenállni, csak már megpróbálják azt olyan módon alakítani, hogy az a kérdés is államra nézve rendben kedvező következményekkel jár. Szigeti Péter helyesen idézi Dahrendorfot, hogy ami a progressziót illeti, a nemzetállam marad a reformok központi szereplője. Tehát ha egy állam abban a szerencsés helyzetbe kerül, hogy pozitív reformokat hajt végre, a reformok ugye nem mindig pozitívak, hozzá kell tenni ezt a jelző szót. Nos, Dahrendorf szerint a nemzetállamnak elsődleges feladatai vannak ezen a téren, és éppen azért, mert a végrehajtás az állam feladata, és nem másé. Úgyhogy én szépen a nemzetközi jogász számára élvezett volt a könyvnek az elolvasása. Még egyszer gratulálok a szerzőknek és a szerkesztőnek, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen Valki László kimerítő, magas és alapos könyvbemutatóját, ahhoz képest, hogy...
Kimerítő.
A tartalmat illetően kimerítőnek. Ahhoz képest, hogy amikor megkértük el, akkor szabadhoz, hogy borzasztó kevés ideje van, és nem is tudja, hogy végig tudja olvasni a könyvet. Épp az ellenkezőjét bizonyította be jelen esetben. Sok apróságot felírtam amit magamnak, de nem akarom ezzel az időt húzni, mert picit talán elszaladtunk az idővel, és még Takács Albertnek is lényeges mondandói vannak, aki örömmel készült erre a mai könyvbemutatóra. Egyetlen dolgot adja, mint csak Laci, bocsánat, valaki professzor említette a megszállási dolgokat. Boldogult ifjúságomban 72-ben kerültem Jogtudományi Intézetbe, és akkor volt a legelső, idézőben komolyabb alkotmánymódosítása a 49-es alkotmányunknak, és a tapasztalt kollégáktól tudom, akik közreműködtek valamilyen módon, vagy a pártkábbi, vagy egyéb réven meg lettek kérdezni, hogy mi is a véleményük a módosításra, hogy nagyon nagy aggodalom volt, hogy vajon mit szólnak ez a testvér nagyhatalomnál, hogy mi módosítjuk az alkotmányt, és akkor azt a csert javasolták a politikai vezetésnek, hogy mi lenne, ha nem úgy módosítanák, hogy egyébként szoktuk, hogy a módosító szakaszokat tesszük közé, hanem egységes szöveget. És ezt követték el, na most akkor próbálják kivakarni valaki Moszkvába, hogy hogyan is történt itt a módosítás. De most ezt azért meséltek, hogy de ez gyalázatos dolog volt ez az ötlet, mert attól kezdve minden jogszabályunk így jelent meg. Tehát aki akarta tudni a rendes magyar jogszabályt is, hogy mi a módosítás, annak mindig a kettőt egymás mellé kell tenni, a régit és az újat. Talán még annyit szintén a megszállás kapcsán, ha jól emlékszem, 88 végén volt az, amikor itt már valami elkezdett mozogni, persze az ember benne egy tudományos intézetben nem érzékeli a realitásokat, csak azt érzékeltük, hogy Boldogult főnökünk Kovács István megbízást adott az intézet két kitűnő nemzetközi jogászának, talán szabad mondani a nevet, ugye Bokorné Szegő Hanna és Herceg Gézáról van szó, hogy mi nemzetközi jogászok próbálnak kimutatni, hogy mi a nemzetközi jogi vagy a belső jogi alapja annak, hogy Magyarországon szovjet csapatok tartózkodnak. Nyilvánvaló, hogy mi volt az eredmény, gondolom nem kell mondani. Tehát sajnos abban az időszakban, mint ez 88 éget volt, ezt az anyagot nem lehetett publikálni. Én abban a szerencsében részesültem, hogy kellett rendeznem Kovács halála után Kovács anyagot, már én sem találtam meg ezt az anyagot, valahol sikerült elsülyezteni ennyit a nemzetközi viszonylatok. Megkérném Takács Albert tanár urat, hogy tartsa meg laudációját.
Hölgyeim és uraim, hát a könyvbemutató az egy különleges műfaj, mert nyilván nem lehet a labdálónak az a dolga, hogy recenzálja a szóban forró írásművet, és hát valamilyen módon önkorlátozást is kell tanúsítani, mert hát nem indulhat meg az agya abban az irányban, hogy az olvasottak kapcsán elmondja, hogy ő mit gondol ezekről a kérdésekről, mert akkor miért nem ő végezte ezt el. Talán a legfontosabb feladata egy ilyen könyvbemutatónak az, hogy az ember valamilyen módon megpróbálja kifejezni a lelkesedését. Annak érdemes egy könyvet bemutatni, aki valamilyen módon föllelkesült és jó érzések bírhatába jutott a szóban forró könyvtől, és hát tényleg elárulhatom azt, hogyha nem hangzik finisár és nem jött ki félrei késő este, hogy Az elmúlt napokban én valóban enyelektem ezzel a könyvvel, többször nekifutottam, előről hátulról olvasgattam, és valóban nagy örömet leltem benne. Természetesen mindegyik írás nem egyformán áll közel a szívemhez, de hát egy tanulmánykötetnél ez így van. Egy 55 fős konferencián résztvevői közül 31-en szánták le magukat arra, hogy írásba is foglalják gondolatukat. Ez önmagában véve akkor a mennyiség, hogy ezekben a tanulmányokban valami közös vezérfonalat föllelni, vagy azt állítani, hogy mindegyik egyformán érdekelt és egyformán nyomokat hagyott rajtam, az nyilvánvalóan túlzás lenne. Az egész munkával kapcsolatban nekem az a meglátásom, hogy az államelméletben, alkotmányelméletben vannak olyan fogalmak, amelyekre hát úgymond ugye évszázadok óta dobáljuk a konyhai hulladékot, és egy ilyen nagy szemétdomb keletkezett belőle. Hát bizonyos értelemben ilyen maga az alkotmány fogalma. De a demokrácia, az alkotmányozókat, és ez szerintem a szuverenitás is ebbe a körbe tartozik. Természetesen a szuverenitásnak különféle megnyilatkozási formái vannak, különféle módon lehet hozzá közelíteni. Bizonyos értelemben mindegyikben, mindegyik ilyen konkrétumban, mint csebben a tenger, tükröződik az egész. De talán a szuverenitás körüli zavaroknak az egyik oka az, hogy ezt az elméleti integráló keretet tévesztjük néha szem elől, és a szuverenitásnak valamilyen konkrét formájával foglalkozunk csak. Őszintén szólva, bizonyos értelemben ezt a tanulmánykötetben is éreztem. Ugye miután a szuverenitás valahol mégiscsak a hatalom körül forog, minden, ami az államhatalommal kapcsolatba hozható, az rögtön elkönyvelhető a szuverenitásnak a rovására, vagy a szuverenitásnak a javára. Az igazságszolgáltatástól kezdve, a helyi önkormányzáson át, a média szabályozásig, minden, nyilvánvalóan mindennek van valamilyen szuverenitási eleme. Kérdés most az, hogy ebben a, és ezek valóban változékonyak, mert újabb és újabb problémák merülnek föl, arra ilyen és ilyen állami reakciók születnek. Nyilván ennek megfelelően, hát mondhatjuk azt, hogy valahogy változik a szuverenitásnak az optikája. Vagy csak az államnak a hatalom gyakorlása változik, mert lehet, hogy a szuverenitás az ettől függetlenül változatlan marad. Tehát azt szeretném említeni, hogy ami talán hozzáteendő egy ilyenfajta kötethez, hogy mégis mi az a fogalmi készlet, mi az a minimum a szuverenitással kapcsolatban, amit elfogadunk és amit fölteszünk, és amit az egyes jelenségekben is keresünk. És hát valamilyen módon mégiscsak oda kell visszanyúlni, amikor ezt a fogalmat először elkezdték használni. Hát valamilyen módon a szuverenitás arra szolgált, hogy a vallásháború után a békét és a biztonságot elhozza az államok földrajzi területének. A végét és a biztonságot, és kialakult egy olyan fajta államfelfogás, ami befelé garantálja a polgárok számára, hogy nem fogják őket legyilkolni, meg valamilyen védelmet jelent, és létrehozta az államoknak azt a hézagmentesen illeszkedő rendszerét, ahol pontosan egymás mellé szorítva, egymás mellé téve állnak a területi hatalommal rendelkező államok egymás mellett, és hát körülbelül ezt a fajta konstrukciót érthetjük rajta. Hozzátéve azt, hogy ebben az összefüggésben nyilván az államnak egyes számban nem is sok értelme van, mert hát az államnak a lényegét az adja, hogy államok határolják, államok szorítják arra a területre, ahol éppen van. Valamicskét változtak a szuverenitás megítélésén, hogy ha nem lennének ezek a globalizációs krízisek, akkor lehet, hogy a szuverenitásnak a válságáról másképpen beszélnénk. Tehát amiért ez aktuálissá vált, hogy a szuverenitás kérdését érdemes napirenden tartani, az valamilyen módon a globalizáció. Pedig erről majd két szót fogok mondani, a szuverenitásnak nagyon komoly belső kockázatai is vannak, amelyek több száz év óta együtt élnek vele, csak általában erről meg szoktunk feledkezni. Valóban megfigyelhető olyan fajta nemzetközösedés, ami hát a szuverenitást érinti, és éppen a nemzetállamok sajátosságával okozott összefüggésbe, hogy a virtuális gazdaságot, a pénzpiacokat, a választott bíráskodást, a biztonságnak a nemzetközi válását és privatizálódását az államok nem képesek követni, ezek kiszaladtak a fennhatóság alól, az ellenőrzés alól. És ugye miközben a globalizációnak ez az oldala nagyon sok embert fölháborít, és hát nemzeti identitásnak, nemzetállami autonómiának az elvesztésével hozza összefüggésbe, mint a szerveződő hatalomnak a természete ez olyan, hogy ezt tényként el kell fogadni. Tehát ez ellen lehet ágálni, lehet rosszallásunkat, erkölcsi fölháborodásunkat kifejezni, de ezek a tulajdonképpen hatalmi tényezők mégiscsak így hatnak. És akkor ott áll a nemzetállam az ellenállhatatlan kényszer előtt, hogy valamilyen módon ezeket a folyamatokat azért mégiscsak követnie kellene, mert hát a nemzetállamot tekintjük végül is minden utolsó biztosítékának, tehát globalizáció ide, integráció oda, ezektől a nemzeti keretetől eltekinteni azért nem lehet. De a szuverenitásnak van egy komoly belső kockázata is, mert amikor a főhatalomról és annak különféle jelzős megnyilvánulási formáiról beszélünk, akkor azért elég kényes területre tévedünk. Mert kérdés, hogy alkotmányos államban a főhatalom fogalma ebben az értelemben egyáltalán használható-e. Hiszen ne felejtsük el, amikor az a kategória, a szuverenitás kategóriája kialakult, akkor egyrészt le kellett gyűrni a feudális széttagoltságot, az autonómiáknak, a szabadságoknak a tarka világát, és valamilyen módon az abszolút fejedelmi hatalmat kellett megerősíteni, tehát a mai demokratikus ízlésünknek a nyomát és írmagját sem lehetett megtalálni. És azt gondolom, hogy manapság nem divatos az egykori szerződés elméletekre hivatkozni, mert megítélésem szerint Rousseau egy kicsit lejáratta politikailag is, talán módszertanilag is ezt a kategóriát, hiszen az ő általa írt társadalmi szerződés azért az valójában, mint a D'Amberhez írott levélből olvashatjuk, azért hát az egy meglehetősen diktatórikus és zsarnoki közvetlen demokrácia volt, de a módszer sem állja ki mindenben a próbát. De a szerződés gondolatnak az eredeti változatához, a bonyolultabb változatához visszatérünk, amikor a szerződés, a közösség létrehozásának a szerződéses konstrukcióját úgy képzeljük el, hogy van egy társulásra irányuló szerződés, és ettől függetlenül, vagy ezzel párhuzamosan van egy a hatalomgyakorlásra vonatkozó, egy úgynevezett alávetési szerződés, akkor ebben a fikcióban azért igen hasznos fogódzókat találhatunk. Mert míg az első szerződés fajta az a társulásnak a céljára és az értelmére hívja fel a figyelmet, és ez alapvetően azért a békebiztonság mellett, mint a legalapvetőbb jav, jószág mellett, mégiscsak a közjó valamilyen értelemben, és ebből eltérő további kérdés, hogy milyen módon, kik, milyen technikával gyakorolják hatalmat. Azt hiszem, ez a kétszerződéses felfogás hívja fel arra a figyelmet, hogy a főhatalom az egyáltalán nem korlátlan semmilyen értelemben sem, és hát a megoszthatóságával, az elidegeníthetőségével kapcsolatban is fölmerülnek kételyek. A kötetben közölt tanulmányoknak a nagy része, hiszen ez általában így szokott lenni, hát az ember valamivel foglalkozik, de a kis hercegről tudjuk, hogy akkor az idő az kedvessé teszi a rózsánkat, általában a szuverenitást pozitív felhangok, pozitív megközelítésöket övezik. Én azonban védhetőnek, elképzelhetőnek és végiggondolhatónak tartok egy olyan álláspontot is, amely a szuverenitásnak ezt a hagyományos felfogását egyszerűen elhagyja és az államelméletből, az államra vonatkozó gondolkodásból kiiktatja. Lehet persze azzal érvelni, hogy a szuverenitás fogalma is változik, és akkor egyre újabb és újabb variációkon keresztül eljutunk valahová, de az én megidézésem szerint a szuverenitás ahhoz képest, hogy van egy hatalmi konstelláció, ami adott pillanatban az, ami, ahhoz képest a szuverenitás nem túl sokat tesz hozzá. Ettől persze nem csak a szuverenitás, hanem ez a hatalom is veszélyes marad. Ugye Carl Schmitt a politikai fogalma című munkájában írta le, hogy hát tulajdonképpen a szuverén állam az a döntésen alapszik, és a szuverén állam az mindig totális állam. Mert a hatalomnak az a természete, és a döntésnek az a természete, hogy megfelelő ügyességgel, megfelelő gátlások nélkül valaki ezzel a hatalommal él. Ebből következhet az a szemlélet is, hogy ez a teljes hatalom, vagy a totális hatalom, ez egy folyamatosan működő hatalom, megszakítás nélkül működik az alkotmányozó hatalom is, mint a főhatalomnak az egyik fajtája. Ennek a elméletnek a gyakorlati következményeit valamelyest ismerjük és beláthatjuk. Tehát én azt az egy-két megjegyzést, egy-két oldalvágást is szívesen olvastam, és nagy erőkkel próbáltam végig gondolni, amelyek arra utalnak, hogy a szuverenitás hát egy üres fogalommá vált, van funkcionális értéke, nagyon szépen mutatja ki egy tanulmány, hogy mennyiben válhat az ezzel a fogalommal való foglalkozás, ebben a cselekvésnek az eszközévé, azon kívül, hogy leír, vagy tudományosan igazol valamit. Tehát a funkciója megvan, de e könyv azt hiszem meggyőz bennünket arról, hogy csínyán kell vele bánni, megfelelő realitásérzékkel és visszafogottsággal, mert azt a szerepet, amit néhány száz évvel ezelőtt tulajdonítottak neki, a mai világban és a mai alkotmány elméletben nem valószínű, hogy többet be fogja tudni tölteni. Köszönöm a szerzőknek, hogy megírták írásaikat, a szerkesztőnek pedig, hogy ilyen könyvészetileg is szép könyvben közzétette, nem esett szét, kézbe simuló, nagyszerű olvasmány volt. Örültem neki, köszönöm.
Hogy ezért köszönjük Takács Albertnek a magas bemutatóját. Nemzetállamra tette a fő hangsúlyt, egyetértünk vele. Egyetlen sztorit engedjenek még meg akkor itt a végére. Vigasztalásul, ha már eddig végülték ezt a kicsit hosszúra sikerült bemutatót, hiszen mindenki előttekül ismert Hajós Alfrédnak a neve, 1896, ha jól emlékszem a dátumra, és ugye Görögországban az olimpia, és megnyeri az első magyar ugye, aranyat, és már akkor megvolt az úri szokás, hogy akkor a nemzet zászlaját fölhúzták, ugye a Pireuszi kikötőbe állomásozó vezérhajó árbocára fölhúzták a magyar zászlót, és akkor intettek a zenekarnak, hogy tessék a himnuszt játszani, hát mit kezdtek a játszani, és a Potter állt én. Óriási feláborodás volt, megfelelő mennyiségű magyar úriember, arisztokraták, stb. Voltak ottan, és aztán leintették a zenekart, és mondták, hogy a magyar himnuszt nem tudták. És akkor ezek összeálltak, hát mégis a magyarok, és elérekedték a himnuszt. Hát csak ennyit a nemzetállam értékeihez és annak a megbecsüléséhez.